Csatarendbe állás volt a múlt heti alkalomnak a címe. Ugye a Tesszalonikai levélből indultunk ki, amikor ott azt mondja Pál, hogy incsétek a tétlenkedőket, akkor láttuk azt, hogy szó szerint azt mondja, hogy incsétek, bátorítsátok a csatarendbe nem állókat. Tehát azokat, ez kettős irányú, azt lássuk meg, erről nem volt szó múltkor, ezt most csak megemlítem, hogy ez kettős dolgot jelent, hogy ki az, aki csatarendbe nem áll. Tehát az első az, aki még nem vette fel a harcot, nem vette fel a fegyvert. Tehát még a sátán fogja, nem harcol ellen, nem harcol a bűnei ellen, még nem vette fel a fegyvert, nem vette fel a kardot. A másik, hogy úgy is lehet csatarendben nem állni, hogy már nem harcol. Tehát itt a még nem, meg a már nemnek a témája jön elő. Azért, mert már elfáradt, azért, mert már be tudta őt csapni az ördög, vagy még annyiféle oka lehet annak, hogy valaki leteszi a fegyvert, akár végleg, ilyen is van, de van, aki csak hosszabb, rövidebb időre. Azt mondja Pál, hogy mind a kettő csoportot incsétek és bátorítsátok, és nagyon fontosnak tartom ezt is, erről sem volt szó múlt héten, hogy nem csak szavakkal lehet bátorítani a másikat. Engem például, visszagondolva a megtérésemre, több olyan bátorító testvér volt, akinek az élete bátorított, meg a viselkedése, meg az ő harci, jó értelemben harci élete. Tehát azt mondja Pál, hogy éljetek úgy, hogy kedvet kapjanak az emberek a csatarendbe álláshoz. Tehát nagyon fontos, nem csak szavakkal lehet inteni és bátorítani, hanem élettel is. Hát életünk harcai három csoport ellen mindenféleképpen lehet. Az első csoport, hogy harcoljunk a sátán ellen. Ezt nem nagyon kell kifejteni, tehát ezt nem is nagyon kell magyarázni. Múlt héten is említettem, ez már édenkerti feladatunk. Jézus Isten ígérete szerint ellenségeskedés támasztok közted és a sátán között. Ilyen egyszerű. Nem kell kibékülnünk a bűnökkel, nem kell letenni a fegyvert, ellenségeskedést. Ez az első. A második az már azért érdemel néhány gondolatot mindenféleképpen, a harc a világgal. Főleg Jánosnak a gondolatainak a feszültségében, amikor azt mondja, hogy Isten úgy szerette ezt a világot. És akkor sokan nem tudják, hogy tudjuk hova tenni az 1 János 2.15-öt, hogy ne szeressétek ezt a világot. Most hogy van ez, hogy Isten szereti, mi meg ne szeressük? Hát először is, csak nagyon röviden, Isten szeret, világ szeretete, meg a mi világ szeretetünk között azért van óriási különbség. Tehát ő mentő szeretettel szereti ezt a világot. Mi is szerethetjük ilyen kapott mentő szeretettel, de nagyon fontos azt látni, hogy amikor Jézus azt mondja, vagy tehát János azt írja, hogy ne szeressétek ezt a világot, akkor nem a föld golyóra, a planétára kell gondolni, mert azt szerethetjük, az feladatunk is, hogy szeressük ezt a gyönyörű bolygót. Ne tönkretegyük, hanem szeressük. Amikor azt mondja János, hogy ne szeressétek ezt a világot, akkor a világi szellemiség, tehát a világ kormányzójára kell gondolni, világ bitorlójára kell gondolni, hogy ezt a fajta világi a szellemiséget ne szeressük. Tehát a harmadik, hogy ki kellene harcoljunk, önmagunkkal szemben. Önmagunkkal is harcolhatunk. Mit értek ez alatt, vagy hát mit ért a Biblia ez alatt? Hogy a mai világunk azt mondja és azt harsogja, hogy valósítsd meg önmagad. Ezt lépten nyomon ezzel találkozunk, mindenféle médiában, hogy valósítsd meg magad, teljesítsd ki az életedet. Jézus pedig mit mondott? Aki engem követni akar, az valósítsa meg magát. Így van. Tagadja meg. Teljes ellentéte. És innen indulnánk, vagy hát akkor innen folytatnánk a mai témát. 1 Korintus 9.24-től olvasom. Álljunk fel, és így hallgassuk meg a mai szakaszt. 1 Korintus 9.24-től 27-ig olvasom. Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató, azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Eddig olvastuk, Isten igét, foglaljunk helyet. És itt meg kell látnunk azt, hogy tehát Pál nagyon zseniális volt olyan szempontból is, hogy mindig megnézte azt, hogy kiknek írja a levelet, és olyan képeket használt, amit ők nagyon jól értettek. Tehát Korintusban kevésbé lehetett volna harcos képpel élni, mint ahogy Timóteusnál nagyon sokszor az efézusi gyülekezetnek volt a fiatal pásztora, ott nagyon sokszor inkább ilyen római vagy görög katonátnak a képét hozta, és azzal élt. Korintusban viszont nagyon jól tudta Pál, hogy ugye az isztmoszi játékok nagyon híresek voltak, mindenki ismert a futónak is a képét, meg a sportolóknak a képét, tehát Pál nagyon bölcsen a korintusoknak nem egy harcoshoz hasonlította a keresztényetet, vagy a harcokhoz, hanem egy sportemberhez, itt is a sportvilágból hozott képeket. Több kulcskifejezés is van ebben a szakaszban, én most csak néhányat hadd hozzak ezek közül a testvéreknek. Rögtön kezdjük azzal a kifejezéssel, amikor azt mondja Pál, hogy aki versenyben vesz részt, ugye a 25. vers, itt egy görög szót fogok mondani, de mindannyian fogjuk érteni, azt a szót használja, hogy agonizo menos. Ebből kihallatszik az agonizálásnak a szava. És itt most magamat hazudtolom meg, mert itt viszont egy gladiátornak a képét hozza. Ugye egy gladiátor az nem egy babérkoszorúért harcol. Tehát ott nem babra megy a játék. Egy gladiátor az életért harcol. Az agonizálás az élet-halál küzdelmet jelent. Amikor egy beteg ember vagy egy haldokló küzd az életért, harcol azért, hogy életben maradjon. Tehát Pál itt azt mondja, hogy aki pedig versenyben vesz részt, az nem babra megy a játék számára. Az nem akármiért harcol, életben maradásért harcol. És ezzel kapcsolatban mondta azt egy lelkipásztor nagyon helyesen, hogy a keresztény életünk olyan tusakodás, aminek minden pillanatában a legfontosabb forog kockán. Ezt üdvösségnek hívja a Biblia. Minden pillanatában, mondja ezt ez a lelkipásztor. Tehát most hadd mondjam, így tényleg nem babra megy a játék. Aki pedig versenyben vesz részt. 27. versben így folytatja Pál, megsanyargatom és szolgává teszem magamat. Nagyon erős kifejezéseket használ. Itt azt a szót használja, talán Károli ezt is fordítja, hogy gyötröm. Csak kíváncsiságból, vagy hát érdekességképpen kiírtam ennek a szónak a szótári jelentését, hogy milyen kifejezést használ itt Pál, hadd olvasom fel, ezt írja a görög-magyar szótár, ha valakit ököllel arcul üt, szeme alatt vér alá futást okozva. Tehát ezt a kifejezést használ itt Pál apostol. Ez se azt jelenti, hogy így félváról veszi, hanem nagyon pontosan, mint hogy az öklöző nagyon pontosan üt, én is így teszek, mondja Pál apostol. Hát ez ismét megint az önmegvalósításnak a teljes ellentéte. Itt sem az egónak a hízlalásáról van szó, hanem az óembernek a következetes, naponkénti következetes öldökléséről van szó. Amikor azt mondja, hogy megsanyargatom magam. És úgy gondolkodtam rajta, hogy hát ezek kemény szavak, de hát minek szépítsen Pál? És minek kell ezt szépíteni, hogyha ez a valóság? Aztán, ne legyünk vesztesek. Ez is benne van ebben a szakaszban. Nekünk nem a kispadon van a helyünk, hanem a csatatéren, a harcmezőn. Egy másik szakaszból hadd olvassak fel a testvéreknek, a zsidókhoz írt levélből, a 12. rész első néhány versét, amit nagyon jól ismerünk, de hadd olvassam fel, tehát zsidók 12, első 7 verse. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Más kifejezéssel ne tegyétek le a fegyvert. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok egészen ellen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint saját fiaival. Nagyon gazdag ez a szakasz is, de rögtön az első versre hadd utaljak, amikor azt mondja, hogy a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz bennünket körül. És egy olyan képet használ Pál, szintén megint egy ilyen lelátós, ókori színházra, vagy sport létesítményre gondoljunk, ahol lent a harctéren folynak a harcok, és a lelátón pedig vannak a nézők. És miközben ezt olvassuk, arra gondolunk, hogy ugye a zsidók 11-ben olvashatóak a hithősök. És azt mondja Pál, egy nagyon, vagy hát a zsidókhoz itt levél írója, egy nagyon bravúros csavarral arra hívja fel a figyelmünket, hogy álljon már egy pillanatra a menet, mi nem a páholyban vagyunk és nézzük ezeket a hitharcosokat, ez a legkényelmesebb. Ők már megharcolták a saját maguk harcait. Most mi vagyunk a küzdőtéren, nem a páholyban, ahova képzeljük magunkat. Mi vagyunk a küzdőtéren, mi harcolunk, mert ők már megharcolták a saját harcaikat, ezek a hithősök. Most rajtunk van a sor, és hát azt mondja Pál, vagy azt mondja az író, hogy mi vagyunk a küzdőtéren, és a futásnak a képét használja. Ugye futni, hát aki már vett részt futáson, bármilyen kisebb futóversenyen is, azt tudja, hogy teherrel meg batyúval a vállunkon nem lehet futni. Le kell előtte minden terhet tenni. Azt mondja, hogy itt szó szerint tegyünk le minden ránk nehezedő terhet. Itt is kétféle terhre lehet gondolni. Az egyik az a teher, ami a bűnnek a terhe. Ez semmiképpen ezzel nem lehet futni, mert ki fogunk dőlni. Ezt le kell tenni. A másik meg olyan terhek, amiknek nem a mi vállunkon van a helye, hanem Jézusnak a vállán. Azt mondja Péter, minden gondotokat vessétek ő rá, mert neki gondja van rátok. És miután így tehermentesítve lettünk, azután tudunk futni. És fussunk, tehát ne imitáljuk a futást, ne úgy csináljunk, mintha futnánk, hanem azt mondja az író, hogy fussatok. Fussatok. És azt is használja azt a képet, hogy gondoljatok rá, gondolkozzunk róla. Én nem tudom, hogy ezt is például, hogy szoktuk apró pénzre váltani? Hogy napi életünk sodrásában, meg a fárasztó munkahelyi életben. Szoktunk mi megállni és Istenre gondolni? Ugye van az a karkötő, ami már el lett csépelve. A VVJD és karkötő, biztos láttuk már ilyet. Ami annak a rövidítés, hogy mit tenne Jézus. Ennek az alapötlete szenzációs. Mára már talán kicsit, mert mindenki ezt hordja, erejét veszítette. De ez az alapötlet, hogy megállni, és arra gondol, hogy mit tenne Jézus, ez egy nagyon fontos dolog. Ebben és ebben a helyzetben mit szólna, ha egyáltalán szólna, vagy inkább csöndben maradna. Mi az, amit tenne ebben a helyzetben, vagy nem tenne? Gondoljatok rá. Ez ugyanaz, mint a Kolossi 3.2, az odafelvalókkal foglalkozzatok elsősorban. Csia ezt úgy mondja, hogy az odafelvalókon járjon az eszetek. Ha mai napunkra visszagondolunk, akkor az Úr ügye például, vagy az Úr dolgai, mennyire élveztek elsőbséget. Bármit is tettünk. Megálltunk és gondoltunk rá. Azt mondta ez a szakasz, gondoljatok rá. Aztán ugye a 4. versben azt is olvashattuk, hogy mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok egészen ellen a vérig. Hát még mi se. Még mi se. Nekünk is. Amíg élünk ezen a földön, a szívünk utolsó dobbanásáig, hát harcolnunk kell, leginkább önmagunk ellen. Kényelem szeretetünk ellen, önzésünk ellen, hiúságunk ellen, stb. Meg lehetne sorolni, hogy mi minden ellen kell küzdenünk. És a micsoda bátorítás az ugye múlt héten arról volt szó, hogy Isten őrzi az ő harcosait. Ma nem arról van szó, hogy a harcosait, hanem úgy tekint ránk, mint a gyermekeire. Ugye arról van szó, hogy a fiakat is. Hát egy bölcsapa nem ráhagy mindent a gyerekére és kiskirályt nevelve belőle, hanem feddi. Néha megfogja az ostort, mondja az író. Akit szeret az Úr, azt megdorgálja, mondja ez az író. Annyiszor előfordul ez a kifejezés, hogy ne csüggedjünk, hogy bátorság, hogy ne adjuk fel. Újra csak az Efézus 6-nál lyukadunk ki, amikor azt láthattuk múlt héten, hogy erősödjetek meg, újra és újra meg kell benne erősödnünk. Azért, mert csata ideje van. És még ezen kicsit gondolkodjunk el közösen, hogy tényleg csata idő van, amíg élünk ezen a földön. Ezért kell újra és újra megerősödnünk. Nincs annál gyalázatosabb dolog, mint amiről Isten népe idejében olvashatunk. Sokszor átélték azt, például amikor filiszteusok, akik a nyakukra kerültek Isten népének, mert megtűrték őket. És idővel, mivel nem számoltak le velük, rájuk nőttek, és amire Isten előre figyelmeztet őket, azt átélték, átvették szépen az ő isteneiket is. És Izrael népére sose volt az jellemző, vagy talán csak egyszer-kétszer, amikor megtagadták Jahvét. De legtöbbször az volt rájuk jellemző, hogy ő is, Isten is, meg más is. És ebben az időszakban, amire most utalok, ezt élték át, hogy Isten is, meg egy kicsit Dágon is. És ilyenkor mindig kikaptak ettől a néptől, akik rájuk telepedett, most éppen a filiszteusoktól. És közben ne feledjük el, az volt a nevük, hogy Izrael, ami azt jelenti, hogy az Úr győztesei. És folyamatosan kikaptak. És ennél testvérek, ennél a veszteségnél, hogy folyamatosan vesztesek voltak, csak egy rosszabban, hogy hozzá is szoktak ehhez a veszteséghez. És azt mondták, hogy igen, vesztesek vagyunk. Annyiszor szoktuk azt mondani, meg ezért imádkozni is, meg mondogatni is szoktuk, hogy Isten győztes életre hívott el bennünket. Ez így van. Na most legyünk nagyon őszinték, amikor reggelente belenézünk a tükörbe, bele szoktuk nézni, akkor milyen kép jön vissza, milyen kép köszön vissza? Azt mondjuk, hogy tényleg, hogy az ókeresztjének mondták, atléta Kriszti, Krisztus katonáját látjuk a tükörben, vagy ennek inkább valami szomorú paródiáját. És még hozzá is szokunk, hogy hát igen, vesztesek vagyunk. Nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy, hogy mi a válasz. Főleg, hogy Isten melyik csoportban minősít bennünket. Ne legyen sose az, hogy letesszük a fegyvert. Lehet, hogy azért a másik nem szabályszerűen küzd, és ez nagyon elfáraz bennünket, meg elszomorít. Van ilyen is, de attól mi még ne tegyük le a fegyvert. Harcoljunk. Lehet ilyen imádságokat is hallani, és én hálás vagyok azért, hogy nem a mi gyülekezetünkben, de lehet hallani ilyen imádságokat is, hogy Uram, én nem vagyok jó semmire. És amikor ilyet hallok, mindig elszomorodok, mert ez nem szerénység, ez egy álszerénység, ez egy látszatalázatosság. Ez arról tanúskodik az ilyen imádság, hogy olyan gyenge vagyok, nem vagyok jó semmire, ez csak arról tanúskodik, hogy az illető nem használja a kapott talentumát, ez csak erről tanúskodik. Hogy amikor harcok ideje van, és meglapulunk a padban, ott lapulunk, és nem szolgálunk, és nem használjuk a talentumainkat, ez nem alázat, ez nem szerénység. Ez az, hogy már letettük a fegyvert. És ezért mondja azt, hogy legyetek éberek, hát kit kell ébreszteni, azt, aki alszik. Nem baj az, hogy néha elfáradunk. Az baj, ha megfáradunk, az baj. De az, hogy elfáradunk a harcokban, ez ilyen előfordul. Még olyan is előfordul, hogy elbóbiskolunk. Ezért mondja azt Isten, hogy ébredjetek fel. Sőt, Isten igéjében látunk rá arra példát, hogy van úgy, hogy egy komplett gyülekezet elalszik. Van ilyen. De őket is ébrezgeti Isten. Még ezt hadd olvasom fel a Jelenések könyvéből. Ez erre példa, amikor egy gyülekezet aludt el, hogy milyen szeretettel ébrezgeti őket Jézus. Úgy ébrezget, hogy rögtön ad nekik feladatot. Jelenések 3:2-3. Ébredj fel, mondja a szárdiszi gyülekezetnek, és erősítsd a többieket, akik halófélben vannak. Tehát felébreszti őket, és egyből ad nekik feladatot, miután felébredtél, te is ébrezgesd a többieket. És újra mondom a testvéreknek, ne csüggesszen az, hogyha a másik alszik mellettünk, attól mi még csináljuk, ami a feladatunk. Tudom, hogy nagyon nehéz és nagyon fárasztó, de attól még csináljuk, ha már minket felébresztett Jézus Krisztust, és mi is folytassuk ezt a munkát. Aztán harcainkban gondoljunk Jézusra, nézzünk Istenre. Dávid Istenre nézett, Saul Góliátra nézett, és elcsüggett. Nagyon nem mindegy, hogy kire nézünk, vagy mire nézünk. Dávid is látta Góliátot, de nem ijedt meg tőle. Vagy ha meg is ijedt, tovább látott. Nagyon fontos ez, hogy kire nézünk, vagy mire nézünk. És még egy, meg kell tanulni azt, nagyon nehéz, nekem is nehéz, tudom, hogy többeknek is nehéz, meg kell azt tanulni, hogy Isten többet tehet annál, mint amit én reálisnak tartok. Néha ez egy élet kell, hogy ezt megtanuljuk. Isten többet tehet annál, mint amit mi kiszámítunk neki. Mert vannak ilyen nagyon, idézőben mondom, nagyon okos hívők, akik soha nem mernek hitbeli lépéseket megtenni, mert mindent megterveznek. Hogy erre képesek vagyunk, vagy nem. Fontos, hogy józanul lássunk, meg reálisan lássunk, de az legalább ugyanolyan fontos, hogy ne kössük meg Isten kezét. Mert ő többet tett, mint amit én kiszámolok neki. Ez az egyik. A másik, hogy rajtam meg általunk keresztül is többet tehet, mint amit mi el tudnánk képzelni. Általunk is sokkal többet tehet. Efézus 3:20 az utolsó igevers, amit még mindenképpen nézzünk meg, egy nagyszerű bátorítás, aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondolnánk a bennünk munkálkodó erő szerint. Nem azt olvashatjuk, hogy sok mindent megtehet, hanem azt olvashatjuk, hogy mindent megtehet. Többet, mint mi gondolnánk. Pontosan erről szól. Ezt sose felejtjük el. És egy idős bácsnak az imádságát még hadd hozzam, ha már az imádságokról volt szó. Ez talán Miskolcon történt. Volt egy nagyon aranyos bácsi, aki mindig úgy imádkozott, ez volt a visszatérő mondata, bármi volt a téma, imoraj téma, mindig úgy imádkozott, ez volt a kezdő mondata, hogy Uram, porold le a pókhálókat poros hitünkről. Hát ez egy nagyon szép kifejezés, porold le a pókhálókat poros hitünkről, és volt egy olyan 9-10 éves forma kisgyerek, aki hát már megelégelte ennek a bácsnak ezt az állandó visszatérő mondatát, és egyszer miután imádkozott a bácsi, ő is elkezdett hangosan imádkozni, és így imádkozott, hogy Uram, légy szíves, öld már meg azt a pókot. Ámen. Hát milyen jó ez az imádság, hogy kérjük Istent, hogy végre ölje már meg azt a pókot, ami negatív hozzáállásunk. Pókhálósítsa le a hitünket. Hagyjuk abba azt az istentelenséget, hogy ezt nem teheti meg Isten se, ezt a gondolkodást, mindent megtett. Sokkal többet, mint mi azt kérnénk, vagy gondolnánk. Sokszor azért nem merünk nagyokat kérni, mert nem is gondoljuk azt, hogy ő ezt... Tudjuk azt elméletben, hogy mindent megtehet, csak nem merjük ezt elhinni. Ettől is, ettől a pókhálótól is Isten meg akar szabadítani. Végül a háború, amiben élünk, kimenetele, az egy mondatban fog eldőlni, amikor ott állunk a trón előtt, hogy melyik mondatot halljuk. Ott dől el, hogy győztünk, vagy nem. Vagy azt halljuk, hogy jó van nyábor hűszolgám, akkor győztünk, akkor tudhatjuk, hogy győztünk. Vagy azt halljuk, hogy gonosz és rest, lusta szolga. És nagyon fontos, ezt nem ateistáknak fogja Jézus mondani. Ezt olyanoknak, akik közelében éltek. Akik hallgatták őt, követték őt. És ezért nem imádkozni kell, hogy Úr Jézus, kélek, ne mondd ezt nekem a trón előtt. Ezért nem imádkozni kell, ezért tenni kell, hogy ezt a mondatot halljuk. Nem imádkozni érte, hogy ne mondj ilyet, kérlek. Hanem tenni kell, hogy ezt ne halljuk, ezt a mondatot. Hanem azt hallsuk, hogy jó van, jábor hűszolgám, kevésen voltál elő, és bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. És a győztes élet, ezt is látni kell, több apró harcból áll, tehát több győzelemből áll. Így tevődik össze a háború, győztes harcokból tevődik össze. Nem egy nagy háborúból, hanem több kisebb harcokból tevődik össze. Gondolkozunk el azon is, hogy mi jellemez minket többször, a több vereség, a több kisebb vesztes csata, vagy a több győztes csata, mert ebből fog a vég képlet összeállni. Melyik jellemez minket többször, a több veszteség, vagy a több győzelem? És van egy angol mondóka, nagyon tanulságos, ez pontosan arra példa, hogy a kis bűnökkel se, meg a kis vesztes csatákkal se béküljünk meg, meg ne alkudjunk meg. Szerintem mindannyian tanultuk ezt a mondókát, ami arról szól, hogy volt egy hanyag kovács mester, aki hanyagul ütötte be a patkót a lónak, vagy a szöget a patkóba, és hányameti munkát végzett, és a csata közben leesett a patkó a lóról, de emiatt a ló is elesett, és emiatt a lovas is magával esett. A lovas miatt elveszítették a csatát, a csata miatt elveszítették az egész háborút, és az egész háború miatt elveszítették az országot. És ilyen kicsibe indult, és ez a mondókának a csattanója, hogy máskor vert be jól azt a patkószöget. Tehát egy országot úgy lehet elveszíteni, hogy ilyen piciben múlik. Ilyen picin. Először csalok a matek dolgozatnál, aztán megcsalom a férjemet, meg a feleségemet. Sokan nem hiszik el, hogy ilyen ebből ez a lépés fakad. Idővel igen. Minden ilyen kicsibe kezdődik. Minden ilyen kicsibe. Ilyen kis patkószögeken múlik a nagy csata is. Hajtsuk meg testvérek a fejünket, erősödjünk meg az Úrban. Erre hív a mai igénk. Erősödjünk meg az Úrban. Ne tegyük le a fegyvert, vagy ha már megfáradtunk és hanyatlik, akkor újra vegyük fel. Isten valóban győztes életre hívott el bennünket, ehhez ő ad erőt. Hogy úgy fussunk és úgy harcoljunk, hogy valóban a győztes sereghez tartozzunk. Spurgeon egyszer azt mondta, hogy Istennek a legnagyobb fájdalmat egy győztes seregben egy vesztes katona jelenti. Igaz, hogy a győztes sereghez tartozunk, de ne legyünk ott vesztes katonák, hanem győztes katonák legyünk a győztes seregben. Hajtsuk meg a fejünket, és magunkba imádkozzunk ma este, majd én fogom hangos imádsággal befejezni, de legyünk néhány másodpercig az Úr előtt, és ezt valóban imádságra használjuk ezt az időt. Hajtsuk meg a fejünket, és legyünk így Isten jelenlétében. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te győztél a Golgotán is, és köszönjük neked azt, hogy te tudsz minket győzelmekre elvezetni. Köszönöm neked, hogy te tudsz a legjobban inteni és bátorítani bennünket, szavaiddal is, földi életedet látva is és olvasva róla. És köszönöm neked, Úr Jézus, azt, hogy ma is te tudsz újult erővel felruházni bennünket. Köszönjük neked az Efézus 6-ban olvasható fegyvereket, miket minden nap szeretnénk fölvenni. Nem szeretnénk, hogy alkalmatlanná váljunk a harcokra. Szeretnénk igyekezni, mint aki tudják, hogy nagyon fontos és nagyon nagy dolog, a legnagyobb dolog forog kockán. Köszönöm neked az üdvösséget, ami a te ajándékod, de köszönjük neked azt is, hogy hűséges életre hívtál el minket. Kérlek segíts, hogy hadd tudjuk ilyen így élni, hadd tudjuk így járni a keskenyösvényt, és hadd tudjunk veled győztes csatákat vívni. Önmagunk ellen is, a világi szellemiség ellen, és szeretnénk a sátán ellen is harcolni, nem kibékülve különböző bűnökkel, hanem harcolni ellenük. Kérlek, Úr Jézusom, hogy adj ehhez erőt mindannyiunknak, nekem is, és mindannyiunknak, hogy valóban veled hadd tudjunk győzni most is, meg majd ott a trón előtt is hadd tudjunk belépni a te örömödbe, hadd tudjuk veled tölteni az örökké valóságot, és hadd tudjunk a te győztes katonád és harcosod lenni. Kérlek, Úr Jézus, hogy ehhez adj nekünk erőt, és erősíts minket a mai estén is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, Urunk. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, így az alkalmunk végén.